Február 4-e a rákellenes világnap. Ebből az alkalomból Nagy Viktória Angelika beszélgetett Horváth József rákkutatóval.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és külön köszöntöm telefonon keresztül Horváth József rákutatót, molekuláris genetikust, akivel a rákellenes világnap alkalmából fogunk beszélgetni. Először is szerintem érdemes tisztázni a fogalmakat, hogy mi is a különbség a rák, a tumor és a daganat között, mert elég gyakran rosszul használjuk őket. Erről tudnál nekünk mesélni, hogy mi is pontosan a különbség?
Természetesen ugye itt két fogalmat kell először is tisztázni. Ugye vannak a jó indulatú daganatok, azon belül ugye a tumor, és vannak a rossz indulatú daganatok, ami ugye a rák. Ugye lényegében ugye a maga a daganat az az adott sejtünknek a megváltozott funkciója miatt alakul ki, és itt ugye a sejtosztódás folyamatára kell elsődlegesen gondolni. Ugye ott, ha megváltozik a sejtosztódásnak a folyamata, és elvesződik a kontroll, ami alatt ugye a szervezet felügyeli azt, hogyha valami hiba lép fel a sejtosztódás során, akkor az adott sejt ne osztódhasson tovább, hanem azt mondja neki a szervezet, hogy szó szerint, mint a harakiri, öld meg magad, ez a sejthalál, vagyis apoptózis, természetes sejthalál folyamata. Viszont ugye, amikor egy daganatos sejt kialakul, akkor ez a kontroll, ez elvesződik, vagy pedig valamilyen úton, módon ez a daganatos sejt ki tud bújni azok a checkpointok, vagy ellenőrző pontok alól, amik pontosan, mint szenzorként működve megnézik azt, hogy minden rendben van-e az adott sejtel, beleértve a genetikai állományát, a különböző dolgokat, amik szükségesek a sejtosztódáshoz, például ilyen a P53-as fehérje, aminek például tudjuk jó, hogyha valamilyen hibája, mutációja, az változása alakul ki, akkor az biztos, hogy rossz indulatú daganat alakul ki belőle, sőt, akár halálhoz is vezethet. Ugye a jó indulatú daganatok is ugyanúgy tudnak viselkedni, mint a rossz indulatú daganatok, alapjában véve, ugye náluk is a sejtosztódásban hiba lép fel, ugye ezek benyin vagy jó indulatú folyamatoknak nevezzük, annyi különbséggel, hogy a jó indulatú daganatok ugye nem képesek invazív módon, azaz az épp környező szöveti részekbe, akár élhálózatba belehatolni, és ott növekedni, vagy a szomszédos sejteket átprogramozni. Ez a legnagyobb különbség a rossz indulatú és a jó indulatú daganat között, illetve még számos egyéb különbség is van, de itt főként amit még kiemelhetnék, az az agresszivitásuk, ugye az agresszivitás mindig arra kell érteni, hogy az adott jóindulatú vagy rosszindulatú daganat milyen gyorsan tud osztódni, és milyen gyorsan tud akár tüneteket, mellékhatásokat, illetve beleértve ide az áttéteket is képezni. Ugye az áttét az a daganat, ami az elsődleges, az primer daganatos szöveti részből leszakadva, bekerülve akár a vérkeringésbe, vagy a vérérhálózaton keresztül átrágva magát, szó szerint, mert ugye képes erre is a rossz indulatú daganat, az épszöveti részeken keresztül áttörje magát, kitapadva egy másik szerven szöveten elkezdjen osztódni. Ugye nem véletlenül a rák, a rossz indulatú daganata az egyik legveszélyesebb genetikai betegség, hiszen egyetlen egy daganatos sejt elég ahhoz, hogy újra kialakuljon a daganat. Ugye az adott sejt már tartalmazza azt a hibás osztódást, illetve a hibás génösszetételt is, és mivel nincs kontroll alatt, ez az adott sejt tovább tud osztódni, és az adott egy sejtből lesz még egy, és így tovább. És ugye ez a legfőbb különbsége, illetve az esetek döntő hányadában a jó indulatú daganatok nem szoktak halálhoz vezetni, vagy nem okoznak olyan jellegű tüneteket, mint a rossz indulatú daganat, és a lefolyásuk is nagyon, hosszú. Szóval erre a legjobb példa például a nőknél a méhet érintő miomák, vagy ciszták, vagy pedig a mellben, szintén a női mellben kialakuló ciszták, akár lehetnek ilyen sok cisztásnak is hívják, vagy policisztás betegségnek, vagy szindrómának, ahol ilyen kis gyóindulatú elváltozások sokasága okozhat tünetet. És a legnagyobb különbség igazából itt, hogy míg a rossz indulatú daganatokra használt onkológiai kezelések, ezek nem működnek a jó indulatú daganatnál. Mivel azok a megváltozókat, funkciókat a jó indulatú daganatok nem tartalmazzák, mint a rák.
Mik a legnagyobb tévhitek a rákos megbetegedéssel kapcsolatban?
Hát rengeteg van lényegében, ugye én 2014-15 óta próbálom az engem megkereső embereket, főleg a Facebookos platformon elmagyarázni és tisztázni azokat az alapokat, hogy mi is a daganat, honnan indul ki. Ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy egy valami a külvilágból érkező valami, ami belén kerül és úgy alakul ki a rák. Igazából nagyon sokan tisztában sincs ennek azzal, hogy lényegében az a rákos sejt, az valaha egykor nekünk egy egészséges sejtünk volt. Az mi hozzánk tartozik, nem egy testi gyeren anyagról van szó, vagy pedig valami olyan kerülhet a szervezetünkben, mert van ilyen vezető is, ugye ez az összrákos megbetegedéseknek a mintegy 20%-át teszi ki azok a daganatos megbetegedések, amik külső tényezők által alakulnak ki. Erre a legjobb például a sugárzás, vagy a csernobili atomrobbanás, vagy különböző vírusfertőzések, főként a humán papillomavírus HPV, vagy Epstein-Barr vírus és a különböző egyéb onkogén, azaz rákkeltő hatású anyagok, ugye ezzel van tele szinte az internet, hogy mi okozna már rákot, és mindenre azt mondjuk, hogy rákot okoz. Nyilván nagyon sok olyan anyag van a környezetünkben, és nagyon sok olyan anyagot viszünk a szervezetünkben, főleg a szintetikus ételek, italok útján, amik valóban nem kedvezőek, vagy éppen kedveznek a daganatos megbetegedések kialakulásának.
Mi a helyzet azokkal a rákos megbetegedésekkel, amikor ez valamilyen örökletes úton?
Körülbelül a 10%-a az, amiről igazából ismeretünk van, hogy konkrétan örökletes. De ugye itt az örökletes szót két kategóriára kell osztani. Az első kategória az, amikor tényleg valóban maternálisan anyai-apai ágon örökölünk egy hibás gént. És tudjuk jól, hogy az adott gén, hogyha hibásan működik, vagy például van egy kromoszómában egy mutációnk, egy változásunk, amikor valami épp mondjuk több lesz belőle, egy plusz lesz, vagy pont kiesik valami, és kevesebb lesz nekünk belőle, ugye akkor szoktak kialakulni az ilyen genetikai betegségek. Ugye mindig az örökítő anyagunkat éri ez a mutáció, vagy változás. Ezek az első verziói az örökletesnek, amikor tényleg átadják a következő generációnak a hibás génkészletet a szülők, és nem biztos, hogy az első nemzedékben, ugye, hogyha az én fiamról beszélünk, nem biztos, hogy az én fiamnál vagy lányomnál jelentkezik a probléma, hanem az öröklődési törvények miatt lehet, hogy csak az F2 generáción szól a lányomnak a gyermekénél fog jelentkezni a hibás gén által kifejtett probléma. Ugye erre leggyakoribb például a BRCA 1-es, 2-es génmutáció, ugye, ami az emlődaganatoknál nagyon fontos. Ugye Angelina Jolie pontosan ezért vetette le a mellét, mert tudta, hogy ő hordozza a génmutációt, és nagy valószínűséggel ki fog nála alakulni. A másik része, amit külön kell tárgyalni, ugye, és ez az, úgy hiszem, hogy ez az egyik legveszélyesebb verziója az öröklődésnek, ugye, amikor a hajlamot örököljük rá. Ugye megvan a genetikai állományunkban az a hajlam, hogy bármikor, akár és itt nem a veleszületett dolgokról beszélek, hanem menet közben akár az életünk során valami hatás lévén, életmódunk teljesen mindenség mi alapján veszük ezt, a genetikai állományunk hajlamos lesz arra, hogy valamilyen mutációt szenvedhessen. És ha ez a mutáció változás végbejön, akkor valószínűleg a daganat ki fog nálunk alakulni. És ugye nem véletlenül szokták megkérdezni, hogy a családban volt-e visszamenőlegesen akármilyen daganatos megbetegedés. És tudjuk jól, hogy ilyen esetben, amikor valaki a hajlamot örökli, akkor egy nagy zsákbomacskáról beszélünk. Mert nincs kézzelfogható probléma, ami alapján azt mondanám, hogy az adott pozícióban lévő génet hibás, ez okozza a daganatot, nem tudjuk megmondani, és valami miatt kialakul. Ugye ez az egyik legnagyobb homály a daganatokkal kapcsolatban, hogy mi okozza a kialakulását pontosan sok esetben.
Mik a legújabb felfedezések a rákutatással kapcsolatban?
Számos nem is azt mondom, hogy felfedezések, hanem inkább most már a fejlesztéseken van a hangsúly, ugye. A fejlesztések alatt azt értem, hogy az onkológia által elérhető terápiás kezelések milyensége és mennyisége is rohamosan fejlődik. Ugye itt főként arra kell gondolni, hogy mi korábban mondjuk csak a sugárterápia vagy a kemoterápia volt elérhető. Most már például elérhetők a különböző antitestterápiák, immunterápiáknak is hívják, vagy biológiai terápiáknak, és ezeknek a terápiáknak a kombinációja is lehetséges. Szóval most már eljutottunk arra a szintre, hogy van annyi ismeretanyagunk a különböző daganatos megbetegedésekkel kapcsolatban, hogy akár célzottan célba tudjunk venni akár egy-egy dolgot a daganatos sejten, amivel mondjuk az osztódását, a szaporodását, a növekedését gátolni tudjuk, hogy éppességgel el tudjuk érni azt, hogy az immunrendszer felismerje, elpusztítja, el tudja pusztítani, mert ugye a daganatos sejtek olyan módon pajsként funkcionálva veszik magukat körbe úgy, hogy az immunrendszer általi folyamatos ellenőrzés alól ki tudjanak bújni. És lényegében ezeknek a terápiáknak a hatékonysága is sokkal jobb. Naponta jönnek itt tényleg újabbnál újabb felfedezések, amik a különböző hatóanyag kombinációkra nézve sokkal jobb hatékonyságot tudnak elérni. Tegnap előtt olvastam pont, hogy mondjuk ami igazán nagy kihívás, mondjuk egy hasnyálmirigy daganat, ugye a pankrász fejet érintő daganat, ami nagyon könnyen a májvénak kapunk keresztül átmegy, áttétet tud adni a májba, és viszonylag nagyon agresszív, gyors lefolyású. Ez azt jelenti, hogy ha valakinél annyira agresszív tud lenni, akár egy-két hónap alatt is el tudja vinni a beteget, és halált okozhat mondjuk a diagnózistól számítva. Ugye ezeknek a daganatoknak a kezelése rendkívül nagy kihívás, de mondjuk már tudtak olyan kombinációs terápiát kifejleszteni, hogy mondjuk nincs csak klinikai fázisban van, hogy a túlélési arányt, esélyeit a betegeknek drasztikusan fel tudják ezzel javítani. Most nyilván ezeket a különböző terápiákat, amire engedélyezik, mert ugye a felfedezés az még csak egy dolog. Most erre a legjobb példa ugye a COVID-19, mert ugye itt a vakcinákat például nagyon gyors módon külön engedéllyel azonnal tudták engedélyezni, de egy ilyen terápiának az engedélyeztetése attól a pillanattól kezdve, hogy felfedezték, akár 3-5 éven keresztül is húzódhat. Ez ugye először vannak az állatkísérletek, utána lesznek majd a klinikai kísérletek, ugye, amikor konkrétan kisebb, majd egyre növekvő páciens számot számmal tesztelik az adott készítmény, nézik, hogyan alakul egyrésztről ugye a daganatos magára a daganatokra milyen hatással van a készítmény, a másik része, amiért fontos ezt monitorozni, lássák azt, hogy rövid távon, illetve hosszú távon esetleg milyen negatív mellékhatásokat, tüneteket, vagy nem várt hatásokat tud okozni az adott készítmény. És ugye ezek általában normál esetben minimum egy 5 év, amire a felfedezéstől, vagy a hipotézisen felállításától, mert én arra gondolok, hogy ez a szert lehet, hogy képes lenne az adott daganatos sejtet elpusztítani. Hogyha még minden is klappol, és én azt mondom, hogy tényleg minden a helyén megy, már pedig a kísérletezés az nem így van, de ha mégis azt feltételezem, akkor minimum egy 3-5 év az, amire én azt tudom mondani, hogy az én hipotézisem által elgondolt és működő készítmény meg tudja kapni a beteg a patikából.
Európai viszonylatban Magyarország hogy áll a rákos megbetegedéseket nézve? Arról esetleg tudsz-e információt mondani?
Nagyon elszomorító igazából a probléma az, hogy nem csak a daganatos megbetegedések, de a szív- és érrendszeri megbetegedéseknél is vezető helyen vagyunk, illetve a top 10-ben biztos, hogy benne vagyunk. Ugye itt külön kellene minden egyes daganat típust kategorizálni, de ugye a leggyakoribb a tüdő, vastagbél, máj, illetve ami viszont kiemelendő, amivel én is korábban foglalkoztam, hogy például a fejüregi daganatokban mind az új esetek, mind pedig a halálozás kapcsán Európában első helyen állunk, és azért ez egy szignifikáns adat, amivel tényleg ott vagyunk, és ez mind igazából az életmód, az életstílusunk, a rengeteg stressz, és még tényleg sorolhatnám, hogy mi az, ami miatt az európai emberekhez képest mi mégis kiemelkedően rosszabbak vagyunk.
Ez lett volna az utolsó kérdésem, hogy mi az, ami így okozhatja külső tényezőként a rákos megbetegedést, és hogyan tudunk esetleg az életmódunkkal preventíven foglalkozni a dologgal?
Ez igazából nem egy egyszerű kérdés, hogy ugye nagyon-nagyon sok vita van ekről is, hogy mi okozhatja, vagy mi alapján alakulhat ki egy daganatos megbetegedés, és igazából ez erről szerintem heteket tudnánk vitatkozni. Lényegében ugye két része kell ezt is osztani, ugye az egyik része lehet az a testi eredetű, és az mindegy, hogy belső vagy külső forrásból származó. A másik része viszont, amiről szintén megosztik a vélemény, hogy ott a lelki eredet. Ugye nagyon sokszor vannak olyan esetek, amikor az adott betegnek az életútja, az addigi epikrízise, ugye, vagy az anamnézise, hogy milyen betegségei voltak eddig, vagy például mit örökölt a szülő, igazából ott nem talál semmit az orvos, és nem tudja megmondani, hiszen azt mondja, hogy tényleg mintaként él, de mégis kialakul nála egy daganat. És ugye megoszlik erről a vélemény, én jó magam azt mondom, hogy a daganatos megbetegedések javarészét minimum egy 50-60%-át általában lelki okukra lehet visszavezetni. És ugye ezek a problémák azok, amiket nem lehet kézzel megfogni, nincs szervi elváltozás, nem tudjuk bizonyítani azt, hogy és ezért is az egyik másik homály ez például, hogy a lelki megbetegedések hogyan tudnak mondjuk betegséget kialakítani. És úgy gondolom, hogy ez már lehetne egy külön tudományág, ami ezzel foglalkozik. Viszont ezt nagyon nehéz kézzel megfogni, nagyon nehéz mérhetővé tenni, és kicsit hasonlít a helyzet az autoimmun betegségekhez, amikor kialakul a felborult immunrendszer, és nem tudjuk megmondani, hogy mi hatására. Nagyon nehéz kérdés, és lényegében a legnagyobb probléma az, hogy a mai 21. századunk olyan szinten felgyorsult, hogy nem tudunk lépést tartani igazából a világgal sem önmagunkkal, rengeteg helyen kell megfelelnünk, rengeteg dolognak kell eleget tennünk, rengeteg fokú stressz, szennyezőanyag ér minket, ugye a környezetből is, amit mi generálunk igazából vissza a környezetbe, ezt az egy fontos kihangsúlyozás, nem a környezet adja nekünk, illetve ott van még a rengeteg fokú csalódás, negatív élmény, amit ugye naponta éri az embert, hogy próbál előre haladni, de mégsem tud. És ezek mind olyan egyfelegek, amik nagyon jó eséllyel okozhatnak daganatos megbetegedést. És nem csak daganatos megbetegedést, mert igazából a legtrendibb, ugye, ami egyből jelentkezhet már akár egészen fiatalon, 30-40 éves kortól, az a szív- és érrendszeri problémák. És ezeket fokozhatjuk, hogyha megnézzük, hogy mennyi pánikbeteg van például most Magyarországon, vagy mennyi pajzsmirigy rendellenességgel rendelkező beteg van ma Magyarországon, ugye mind az alulműködés, vagy a túlműködés, rengeteg is. Lényegében nagyon sok esetben az orvos nem tudja megmondani, sőt senki nem fogja tudni megmondani, hogy miről is van szó. Ugye hát a prevenció egy baromi nehéz dolog, ugye, mivel nem tudjuk megfogni azt, amit meg akarunk előzni. Tudjuk azt, hogy rengeteg dolog hat a kialakulására, akkor ha én egy ponton próbálom megelőzni, az nem biztos, hogy elég lesz. És ugye mivel a másik legnagyobb tévhit, hogy és nagyon sokan azt gondolják, hogy egy daganatos megbetegedés egy egyszerű folyamat, ami vagy gyógyítható, vagy nem. Ez nem így van. Ez annyira komplex, és aki benne van, én már elég régóta foglalkozom vele, úgymond ahhoz képest fiatalkorom ellenőre. Én úgy gondolom, hogy minél többet ásom magam bele a témába, én annál jobban azt érzem, hogy fogalmam sincs az egészről, és nem is értem, hogy mi ez. Mert annyira egy komplex folyamat, hogy egyszerűen nem tudjuk. Nyilván a legalapvetőbb, ami nem csak a daganatos megbetegedésre vonatkozik, hanem az összes többi betegség prevenciójára, az a tudatos életmód. Ugye foglalkozunk önmagunkkal, de nem csak testileg, hanem lelkileg is. Nagyon fontos az egyensúly, a balansz. Ugye már az ókori görögök is megmondták, hogyha nem gyógyítjuk a lelket, akkor a test sem fog gyógyulni. És ugye ezt az egyensúlyt megtalálni ebben a kicsit sivár és érzelemmentes világban. Hát úgy gondolom, hogy a világunk nagyon-nagyon rossz irányba halad. És ugye ez a rengeteg csalódás, keserűség, ez a személytelenség, vagy nem érdeklem már, meg nem érdekel más sorsa, és tényleg annyira idegek tudunk egymásra lenni. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell találni a saját életében azt a bizonyos egyensúlyt, amit ugye a szervezetünk érzi, és a szervezetünk jelez. Ugye az már más kérdés, hogy mi foglalkozunk-e vele, nagyon sok esetben nem foglalkozunk vele. Pedig amikor egy szúró fájdalom, hopp, ez most nem így van, miért van ez így, nem szokott ez így lenni, mindegy, majd meggyógyul, című történet, gondolom már sokszor hallottad te is, vagy nagyon sokan átérték ezt. Lényegében oda kell figyelnünk a szervezetünkre. A szervezetünk van egy egyensúlyi állandója, ami hogyha felborul, először csak jelez a szervezet, ugye, és amikor nem foglalkozunk, talán elmúlt, de hogyha ha elnyúlik a folyamat, és egy akut folyamatról beszélünk, ami már időben tényleg akár több hetet, hónapot, évet is igénybe vett, hogy ott kialakuljon, na akkor lesz az igazi probléma. És igazából én a összességében mindig azt próbálom elmondani az embereknek, hogy próbáljunk a testi-lelki egyensúlyunkra koncentrálni. Nyilván egészségesen táplálkozni nem tudunk. Nincs egyszerűen olyan, mert az ember ilyen halna, hogyha egészségesen próbálnak táplálkozni, nem tudunk. Nincs ilyenre lehetőség a mai 21. században, vagy csak nagyon korábban, de tényleg ott nagyon minta dolgokat. Mert ugye erről is megosztik a vélemény, hogy mi a helyes, mi nem. Valaki így gondolja, hogy ezt helyes fogyasztani, a másik, akár kutatótudósok már azt mondja, hogy ne. Megoszlanak itt is a vélemények. Én azt gondolom, hogy a szervezetünk visszajelez mindig, és ha valamit jól csinálunk, akkor jól is marad. De viszont, ha nem, akkor jelez. És ezt vegyük figyelembe. A másik rész pedig nem figyünk az orvostól, vagy hogyha nem vagyunk biztosak valamiben, akkor kérdezünk tőle, és a másik legnagyobb probléma, amikor az emberek ugye nem szeretnek beszélni a különböző egészségügyi problémáiról, pedig ez nagyon fontos, a betegség az nem szígyen. Ezt tudni kell vállalni, és tudni kell róla beszélni. Ugye el kell mondani nyíltan és őszintén, hogy mi a problémánk, hogy tudjunk vele foglalkozni. Mert hogyha azt az időt elhúzódott folyamatot nem tudjuk megállítani, akkor az nagyon gyorsan és könnyedén le tudja építeni az egész szervezetünket.
Mi a helyzet a rákszűrésekkel kapcsolatban? Milyen gyakran kell járnunk életkortól függően?
Nyilván ez is annak függvénye, hogy volt-e már a családban, felmenőben daganatos megbetegedés. Hogyha tudjuk jól, hogy volt, igenis volt, akkor érdemesebb gyakorta elmenni. Ugye mikor? Mindig a kérdés. Általában azt szoktuk mondani, hogy a rizikófaktorú csoport életkor szerint az valahol 40-50 év felett kezdődik, akiknél már jó eséllyel, hogyha hordozzák a hajlamot, kialakul valamilyen daganatos megbetegedés. Persze ez nem mindig helytálló, mert vannak esetek, amikor, sőt egyre gyakoribb, amikor már fiatalabb, akár 30-20-30 között, vagy ettől fiatalabb mondani, és ugye meg vannak speciális helyzetek, amikor kifejezetten már csecsemőkorban, vagy alig pár éves kialakul egy daganat, ugye erre a legjobb példa a gyermekkori leukémia például, vagy a limfómák, de én azt mondom, hogy azért 40-50 év felett már évente illő lenne eljárni az orvoshoz, egy általános szűrőséget megcsináltatni, ugye a nőknél az emlő, általánosan a tüdőszűrés, vérvétel, akár aki tudja, hogy hajlam van, mondjuk felmenőibe volt már vastag vagy tüdőtaganat, vagy máj, akkor érdemes akár mondjuk egy CT-vizsgálatot is kérni. Legtöbb esetben ezt nem fogják megadni, vagy önfinanszírozással lehet, de hogyha tudom, ismerem a kockázatot, akkor nyilván az egészségem mindennél többet ér, és érdemes ezeket elvégeztetni, illetve fogorvoshoz sem mennek az emberek, pedig évente egyszer legalább érdemes lenne egy szűrésre elmenni, vagy leszületni a fogkövet, megnézetni, hogy állnak. Egy állapotfelmérés nem jár fájdalommal, az orvos belenéz a fejüvegbe, megkapargatja a fogint, leírja, hogy hol, melyik pozícióban milyen eltéréseket talál, maximum egy 5 perc, szerintem mindenki kibírná. Csak hogy az emberek eleve félnek az orvostól, meg tudom, hogy az orvosi rendszerünk sem a legjobb, meg baromira túl vannak terhelve az orvosok, de ezekre mindig valahogy időt kellene szakítani. Nyilván a szűrő folyamatok kulcsfontosságú szerepek, mert a daganat leküzdésében ugye nagyon sokszor megkérdezik, hogy mik a túlélési arányok, mik a túlélési esélyek, milyen lehetőségek vannak, vagy mi vár rá. És nyilván ennek az első meghatározó eleme az, hogy mikor diagnosztizálják a daganatot. Minél korábbi stádiumban diagnosztizálnak egy daganatot, annál jobbak az esélyei az adott betegnek a túlélésre, vagy a teljes gyógyulásra is akár.
Nagyon szépen köszönöm, József, a beszélgetést. Mit üzennél a Mária Rádió hallgatóinak így a rákellenes világnappal kapcsolatban?
Én azt üzenném, hogy bár ugye tudjuk róla, hogy az egyik rettegettebb félelmünk a daganat, én úgy gondolom, hogy mind maga a betegként, mind pedig hozzátartozóként nem szabad feladni, és a végsőkig küzdeni kell, és meg kell mutatni, hogy igenis képesek vagyunk leküzdeni ezt a egyelőre még csak részlegesen vagy abszolút nem gyógyítható betegséget.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Horváth József rákkutatónak, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat ebbe a kis beszélgetésbe.
Én köszönöm.
Horváth József rákkutatóval Nagy Viktória Angelika beszélgetett a Rákellenes Világnapon. Mária Rádió.